Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Úgy volt, hogy lesz népszámlálás tavaly, de hát ez átcsúszott az idei évre a koronavírus járvány miatt. Általában 10 évenként tartanak népszámlálást Magyarországon?
Igen, népszámlálás általában 10 évente szokott sor kerülni. Legutóbb 2011-ben volt, és a következő a 16. népszámlálás 2021-ben lett volna, de 4 másik uniós tagállamhoz hasonlóan hazánkban is a koronavírus járvány megfékezése miatt hozott ilyen óvintézkedésekkel összhangban 2022-re halasztották a népszámlálást, tehát idén ősszel, október 1-én indul, és november 28-án ér véget a következő népszámlálás hazánkban.
Ez a többlet felkészülési idő, ez hasznos volt, vagy igazából nem kellett átdolgozni a módszertant, vagy nem teljesen másképp lesz a népszámlálás, mint ahogy tavaly tervezték volna?
Az előkészületi munkák már 2021-ben is gyakorlatilag az utolsó fázisban álltak, tehát akkor is készen álltunk a népszámlálásra, ahogy most is nagyon várjuk az október 1-i indulást.
Kibővítették a kérdéseket ez alatt az egy év alatt, vagy igazából ugyanúgy futunk neki, mint ahogy tavaly tettük volna ezt?
Nagyon fontos azt megemlíteni így a népszámlálással kapcsolatban, hogy gyakorlatilag évtizedről évtizedre szinte ugyanazok a kérdések szerepelnek a népszámlálási kérdőjében. Ez az adatoknak az összehasonlíthatósága miatt nagyon fontos. Minden esetben egy lakáskérdévet kell kitölteni, ebben a lakással kapcsolatos legfontosabb jellemzőkről, tehát például a lakás építésének az időszakáról, a falazatáról, a lakásban található szobák, félszobák számáról érdeklődünk, de itt kell megadni majd ebben a lakáskérdőjében például azt is, hogy mennyien élnek az adott lakásban. Ez azért fontos, mert minden címen, minden háztartásnak ki kell majd tölteni annyi személyi kérdővet is, amennyien a lakásban életvitelszerűen élnek, de valóban, tehát az idei 2022. évi népszámlásnak a kérdévében lesznek újdonságok is.
Mindjárt az újdonságokról is beszélgetünk, majd előbb azonban azt tisztázok, hogy kötelező részt venni ezen a népszámláláson, ugye?
A népszámlálásról szóló törvény értelmében, igen, valóban ez egy kötelező adatszolgáltatás, tehát mindenkinek részt kell vennie a népszámlálásban. Ez egyébként nem csak azokra a magyar állampolgárokra vonatkozik, akik a népszámlálás kezdetén, tehát 2022. október 1-én Magyarországon élnek, hanem azoknak a magyar állampolgároknak is ki kell tölteniük a kérdőívet, akik átmenetileg tartózkodnak külföldön, tehát csak kevesebb, mint 12 hónapig tart ez az időszak a kint létük. Továbbá azoknak a legalább 3 hónapja Magyarországon élő külföldi állampolgároknak is részt kell venniük a népszámlálásban.
Mennyire kell az alapadatokon kívül különleges kérdésekre készülni? Évtizedről évtizedre ugyanazokat teszik fel, vagy azért néha az élet túlhalad dolgokat, és néha újdonságok ismerülnek fel? Tehát amire célzok, hogy lesznek új kérdések, ami mondjuk 2011-ben még abszolút nem volt odaillő, vagy fel sem vetődött?
Igen, időről időre bekerülnek természetesen új kérdések is a kérdőjébe. Az idei népszámlálásnál újdonság lesz az, hogy a digitális jártassággal kapcsolatban is teszünk fel kérdést, ugyanis a magyarországi népszámlálások egy 150 éves múltra tekintenek vissza. Korábban szerepelt a kérdőben kérdés például az írni, olvasni tudással kapcsolatban, most inkább talán a digitális jártasság az, amire érdemes rákérdezni, hogy mennyire mozgunk otthonosan a digitális térben. Először szerepel majd a népszámlálási kérdében arra vonatkozó kérdés, hogy mire használjuk az internetet, tehát például vásárolunk-e, intézünk-e ügyeket online. Egy további újítás lesz az, hogy az energiahatékonysággal kapcsolatban is találunk majd egy kérdést a lakás kérdében. Itt például azt tudhatjuk meg, hogy mennyire mondható el az manapság, hogy a lakások napkollektorral, napelemmel rendelkeznek, vagy pedig hőszivattyús fűtőberendezéssel.
Hát ez mondjuk egy nagyon aktuális kérdés lesz, tekintve az energiapiaci helyzetet. Akár egy közvéleménykutatással kapcsolatban is vannak mindig érzékeny témák, és hát ez mondjuk a Magyarország történelmi múltja miatt például a vallási hovatartozás, vagy a nemzetiségi hovatartozás. Ezekre a kérdésekre továbbra sem kötelező válaszolni, illetve hát mik azok a kérdések, amire kötelező, mik azok, amelyekre nem kötelező válaszolni.
Szinte valamennyi kérdésre egyébként kötelező válaszolni, de természetesen van néhány kivétel. A vallásra, a nemzetiségi hovatartozásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdésekre ugyanis nem kötelező válaszolás, tehát önkéntesen válaszolhatunk ezekre a kérdésekre. A jogszabály szerint ezekre nem kötelező válaszolni. Ugyanakkor szeretném megkérni mindenkit arra, hogy mégis tegyék ezt meg, ugyanis a legtöbb adat esetében esetében nem áll rendelkezésünkre ilyen részletes adat, amit a népszámlálás során gyűjthetünk, hiszen ahogy említettem, ez az egyetlen teljes körű lakossági adatgyűjtés a népszámlálási törvény értelmében mindenkinek részt kell vennie benne. A nemzetiségi hovatartozással kapcsolatban érdemes azt megemlíteni, hogy a népszámlálási adatok biztosítják a jogalapját annak, hogy egy adott településen nemzetiségi önkormányzatot alapíthassanak, illetve az egészségi állapot, fogyatékosságra vonatkozó kérdések is az így gyűjtött adatok nélkülözhetetlenek a fogyatékossággal élő személyeket támogató civil szervezetek számára is egészségügyi és esélyegyenlőségi fejlesztési programokhoz szokták ezeket az adatokat használni.
Az elmúlt időszakban azért igencsak alakult Magyarország nemzetiségi összetétele, lakosság összetétele. Adott esetben simán előfordulhat, hogy nem a emlékeim szerint 13 nemzetiségből származik valaki, hanem mondjuk akár afrikai származású, akár bármilyen más származású, és így telepedett le Magyarországon. Az ő számukra is, ha tud megfelelően magyarul, akkor bevallhatja, hogy ő milyen nemzetiségű, vagy tudnak ezzel az adattal mit kezdeni?
Nagyon fontos tehát, hogy 10 évente egyszer van arra lehetőségünk, hogy mindenki megválaszolja ezeket a kérdéseket, akkor megismerjük a hazánk nemzetiségi vallási összetételét, és erre csak a népszámlálás során van módunk.
A statisztikai hivatal csak a saját, idézőjelben csak a saját munkáját könnyíti meg ezzel, vagy tulajdonképpen állami hivataloknak a munkájához is nagy segítség ez a népszámlálási adat, ami 10 évente megtörténik.
Nagyon fontos, hogy ez közös ügyünk, és mindenki számára fontos, nélkülözhetetlen adatokat gyűjtünk a népszámlálás során. Tehát nem is a kötelező jelleggel szeretnénk megkérni mindenkit arra, hogy vegyen részt a népszámlálásban, hanem szeretnénk rámutatni arra, hogy milyen fontos, nélkülözhetetlen adatokat gyűjtünk így a népszámlálás során. A népszámlálás igazából egy pillanatkép a társadalmunkról. Október 1-én kezdődik a népszámlás, és ennek megfelelően kell majd mindenkinek kitölteni a népszámlási kérdőívet. A népszámlási adatokból tudjuk azt pontosan megmondani, hogy hányan élünk Magyarországon. Ezt az adatot szoktuk egyébként 10 éven keresztül, tehát a következő népszámlálásig tovább vezetni a születések, a halálozások és a költözések adatai alapján. De mindannyiunk számára fontos adatokat gyűjtünk. A közvetlen lakókörnyezetünket, településenket érintő fejlesztési programokhoz is a népszámlálási adatok szokták használni. Kutatók, vállalkozók, vállalkozni vágyók szintén nagyon várják a legfrissebb népszámlálási adatokat.
Adott esetben az állam is, hogyha egy-egy területet fejlesztene, akár épületfelújítási szempontból, akár útfejlesztés, csatornahálózatfejlesztés, mind-mind az ilyen adatokból mérik meg, hogy egyrészt mekkora összegű beruházás, ami fogalmazunk úgy, hogy hasznos lakosság számarányosan, és mi az, ami mondjuk már nem annyira hasznos, mert hogy mondjuk megvan a meglévő infrastruktúra.
A megalapozott döntések meghozatalához a jó minőségű, megbízható statisztikai adatokra nagyon nagy szükség van, és a népszámlálás során nagyon sok szempont szerint van lehetőség arra, hogy valaki egy bizonyos területet megismerve megfelelő döntéseket hozzon. Például megismerhetjük a kisgyermeket nevelő családoknak a lakás körülményeit, vagy akár az egyedül élő idős embereknek a lakás körülményeit. A adatok alapján valóban születhetnek olyan döntések, hogy valahol újabb óvodát, bölcsödét, iskolát létesítenek, tehát ezek az adatok nagyon-nagyon sokféleképpen kerülhetnek felhasználásra.
Mennyire lehet szavatolni, vagy mennyire kell akár az állampolgárok felé is kommunikálni azt, hogy ezek az adatok, amiket ők megadnak, ezek biztonságban vannak, tehát úgymond nem kerülnek illetéktelen kezekbe, akár hackerekhez, de akár bármilyen más módon nem élnek vissza vele.
Nagyon fontosnak tartjuk, és szeretném is megemlíteni, tehát, hogy a népszámlálás során gyűjtött adatokat is, ahogy minden más statisztikai adatgyűjtésünkből származó adatokat, csak statisztikai célra összesítve tesszük közzé. Ez az első népszámlálás, ami teljesen elektronikus lesz, tehát az online kitöltés után a számára biztosok tableten rögzítik a kapott válaszokat, ez adatvédelmi szempontból is egy nagyon jelentős előrelépés, hiszen hogyha valaki mondjuk online tölti ki, vagy a számlabiztos segítségével véglegesítik, lezárják a kérdévet, akkor ezek az adatok rögtön a KSH-ra, célra létrehozott szerverére kerülnek, itt mentődnek le. Az informatikai rendszert pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jóváhagyásával alakítottuk ki, tehát egy fokozottan védett környezetben tároljuk a népszámlálás során gyűjtött adatokat.
Gyakorlatilag plusz biztonsági protokoll, biztonsági informatikai háttér van arra, hogy szavatolja kontrollálja azt, hogy ne nézhessen bele senki ezekbe az adatokba?
Igen, fokozottan védett környezetben lesznek tárolva ezek az adatok, és ahogy említettem, ami nagyon-nagyon fontos, hogy csak összesített formában lesznek ezek közölve, tehát nem lehet összekötni, nem is szabad, és nem is lehet összekötni a kapott választ az adatszolgáltatóval.
Bekerülnek-e a magyar adatok az EU-stat, tehát az Európai Unió Statisztikai Hivatalának adatrendszerébe?
Igen, de először szeretném azt is megemlíteni, hogy így, hogy teljesen elektronikus az adatszolgáltatás, sokkal gyorsabban tudunk érkezni az első eredményekkel. Az első eredmények egyébként várhatóan 2023 tavaszán már megérkeznek, elérhetővé tesszük, illetve a részletes adatoknak a közlését pedig 2023 őszétől kezdjük meg, de lesznek, igen, tehát van az Eurostatnak egy adatbázisa, és ebben az adatbázisban, hogy várhatóan 2024 márciusától mindegyik tagállamra vonatkozóan lesznek elérhető adatok, tehát a nemzetközi összehasonlításra is lehetőségünk nyílik.
A többi európai országban is most van a népszámlálás, vagy náluk már tavaly lezajlott, vagy esetlegesen Magyarországhoz hasonlóan volt, aki halasztott?
A legtöbb uniós tagállamban 2021-ben megtörtént a népszámlálás, és hozzánk hasonlóan 4 másik uniós tagállamban zajlott 2022-ben a népszámlálás.
Akkor mi vagyunk az utolsók gyakorlatilag az Európai Unióban?
Igen, mi vagyunk az utolsó, úgymond népszámláló ország az Európai Unióban. Velünk ér véget ez az időszak, ez a nagyon fontos időszak.
Mi az, ami egyébként ilyenkor még szóba jöhet, mert nyilván valaki leül egy átlagos felkészültséggel a számítógép elé, na akkor én most kitöltöm az online kérdőívet, de hát biztos, hogy lesz olyan kérdés, amire nem fog tudni határozottan válaszolni, esetlegesen más választ gondolt, mint amilyen lehetőségek vannak. Ilyenkor kit lehet felhívni, vagy hova lehet írni, bármilyen segítséget kérni?
E-mailen is, és telefonon is elérhetőek leszünk, tehát hogyha valakiben kérdés merül fel egy a kitöltéssel kapcsolatban, akkor telefonon és e-mailen keresztül is fordulhat a statisztikai hivatalhoz. Például a már említett felkérő levélben is szerepelni fog minden hasznos a népszámlálási kérdév kitöltésével kapcsolatos információ, így az elérhetőségeket is meg fogja mindenki találni.
Szóval mikortól meddig és mire számíthat népszámlálás kapcsán az, akinek válaszolnia kell, magyarán gyakorlatilag mindenki, aki felnőtt korú?
Nem csak a felnőtt korúakra vonatkozik, hanem gyakorlatilag ez egy teljes körű adatfelvétel, és nyilván a kisgyermekekről majd a szülő gondviselő fog majd személyi kérdévet kitölteni. Tehát a népszámlálás október 1-én indul, és november 28-án ér véget. Több szakaszból áll majd a felvétel. Október 1 és október 16-a között online a népszámlálás honlapján keresztül, tehát a www.népszámlálás2022.hu honlapon keresztül tölteti ki mindenki a népszámlálási kérdévet. Ehhez majd a szeptember utolsó hetében érkező postai felkérő levélre lesz szükségünk. Ebben a felkérő levélben szerepel majd egy 12 jegyből álló egyedi belépési kód, és ennek a segítségével tudjuk majd kitölteni a kérdévet. Azokat a háztartásokat, ahonnan október 16-áig nem érkezik be online a népszámlálási kérdév, őket számláló biztos fogja felkeresni egészen október 17-e és november 20-a között. A számláló biztosok feladata lesz az, hogy azokat a háztartásokat, akik nem értek el az online kitöltés lehetősége felkeresse, és a kapott válaszokat pedig tableten rögzítse. Lesz egy harmadik időszak is, ez november 21-e és 28-a közé esik, ez a pót összeírási szakasz. Ebben az időszakban azokat, akik november 20-áig nem vettek részt a népszámlálásban, nekik kell majd a települési, vagy pedig a fővárosban a kerületi önkormányzatok jegyzőit felkeresni és pótolni az adatszolgáltatási kötelezettségüket, de szeretném megkérni mindenkit arra, hogy ne váljanak ez a úgymond last minute, tehát az utolsó pillanatig, hanem online, tehát nagyon kényelmesen október 1 és 16-a között bármikor kényelmesen teljesíthető ez a feladat, vagy pedig a számlabiztos is a segítségükre lesz a kitöltés során.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Letették a Atenor Hungária első lakóprojektjének az alapkövét, és ha jól tudom, ez egy nagyon különleges lakóprojekt lesz, már csak abból kifolyólag is, hogy évek óta készítik elő.
Így van, a Lake Eleven Home and Park nevű lakófejlesztésünkről van szó. Igazából itt már a telekegyesítések zajlottak évek óta, és hála Istennek építési engedéllyel rendelkezünk, és letettük az alapkövet, úgyhogy terv szerint haladunk az épületek kivitelezésével.
Ráadásul, ha jól tudom, itt ebben a hatalmas lakóprojektben különböző típusú épületek lesznek, azon belül persze sokféle lakás, de hogy 4 vagy 5 tervező tervezte.
Valóban 4 tervezőirodát kértünk fel a projektnek a megtervezésére. Különböző telkeken fognak állni a tervezőirodák lakásai. Közel 90.000 négyzetméter alapterületen fog megvalósulni a projekt. Ez nagyjából 900 lakást fog jelenteni, ami azért elég szellős lesz, úgyhogy valóban emberi léptékű projektünk lesz.
És egyébként ez, hogy 4 különböző tervezőiroda jegyzi ezeket az épületeket, ez gondolom megnehezítette az engedélykérést. Mennyire lehetett összefésülni egyáltalán ezeket a terveket?
A fázisok külön építési engedélyekkel rendelkeznek, úgyhogy tulajdonképpen az engedélyeztetés lépcsőzetesen történt. Vannak egyébként villalakások, tulajdonképpen 4 különböző tervcsomagról beszélünk. Itt mindegyiknek külön-külön építési engedélye van, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a hatóságokkal nagyon könnyedén ment a folyamat eddig, és bízunk abban, hogy a további fázisokat is így tudjuk majd lerendezni.
Az, hogy mostanában kezdenek egy ilyen fejlesztésbe, ez nem nehezíti meg majd az értékesítést? Tehát itt arra gondolok, hogy azért mára igencsak elszálltak az építőanyagárak, ugye itt pont belegyaloglunk egy válságba, ami valószínű, hogy nem könnyíti meg a vásárlók életét, tehát egyáltalán az, hogy mennyire lesz biztos bevételük. Ezen kívül meg hát a hitelkamatok azok elképesztően megemelkedtek, ami tovább nehezíti a lakásvásárlást. Azért ugye általában a lakásvásárlók nagy többsége nem készpénzből vásárol.
Igen, egy viszonylag nehezebb időszakot élünk most, ugye kezdve az energiaválságtól, az infláción át rengeteg tényező nehezíti a vásárlóknak az életét. Ezt érezzük, viszont fenntartható fejlesztőként azt gondoljuk, hogy itt tulajdonképpen egy új lehetőség tárult elénk is, illetve hát a vásárlók elé is. Ugyanis a LÉG11-en geotermikus fővel fogunk fűteni, ez eleve a rezsiköltségeket nagyon nagyot javít. A hitelezés valóban egy probléma jelenleg a lakásvásárlók körében, viszont azt gondolom, hogy a prémium termékekre mindig szükség lesz, és mi is ezt érzékeljük most az értékesítési folyamat során is.
És az, hogy energiatudatosak ezek a lakások, ez egyébként mennyire pörgette föl mondjuk a keresletet, tehát van azért kereslet? Vagy pont emiatt van kereslet, mert már tudják a vevők, hogy itt energiahatékony lakásokról van szó?
Azt gondoljuk, hogy közrejátszik, igen. Tulajdonképpen a jelenlegi keresletet tényleg fogja alakítani a takarékosság, illetve hát a fenntarthatóság elve. Itt tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy egyáltalán nem fogunk gázt használni a fejlesztésben, tehát az itt lakást vásárló lakóknak nem lesz gondja semmi fűtési és hűtési kérdéssel, és azt gondoljuk, hogy ez valóban látványosan vonza az érdeklődőket.
Bár rengeteget beszélhetünk még erről a lakóprojektről, de az Atenor az egyik legnagyobb iroda fejlesztő Magyarországon, és ha már itt említette az energiatudatosságot, ez az irodaépületekre is igaz. És ugye most épül az első üteme egy irodaháznak, ami mondhatjuk, hogy lábon elkelt. Tehát gyakorlatilag egy nagy vállalat úgy, ahogy van, kivette az egészet még mielőtt elkészült volna.
Így van, ez a Baker Street nevű irodafejlesztésünk, ami a Hengerbarom és a Szerémi utak sarkán kerül megépítésre, most már egész szépen látszik a szerkezet. Valóban itt az E.ON Hungáriának, aki a hát tulajdonképpen az egyetlen bérője lesz az épületnek. Nekik is ez egy fontos szempont volt, hogy minél fenntarthatóbb és minél zöldebb épületet adjunk át. Eleve minden épületünk zöld tanúsítvánnyal rendelkezik, tehát a BREEAM Excellent fokozatot targetáljuk és szerezzük is meg az összes épületnél. És akkor itt még további megújuló energiaforrásokat is szereltünk be, ahogyan egyébként az összes többi új fejlesztésünk esetében is.
Ez azt jelenti, hogy már az évekkel korábban megépített irodák is hasonló elv alapján épültek?
Azt gondolom, hogy a mi épületeink esetében a hatékonyság az eddig is nagyjából maximális volt, de természetesen fenntartható fejlesztőként folyamatosan keressük a fejlődési potenciált, illetve hát valóban mindig megvizsgáljuk, hogy éppen milyen fenntarthatósági megoldásokat tudjuk felruházni az épületeinket.
Gondolom, hogy most felpörgött az érdeklődés a vállalkozások részéről, hiszen a közületek számára nagyon drága lett a gázfűtés. Gondolom, hogy a fejlesztés alatt lévő, vagy majd a jövőben fejlesztendő irodáikban sincs gáz.
Így van, a korábbi fejlesztéseinkből is elhagytuk a gázt, tálfővel fűtünk, illetve az új házainkban már évek óta jelen van a hőszivattyús rásegítés, ami egyébként egy ilyen nagyjából ilyen 30%-os megújuló energiát tud biztosítani egy épület üzemeltetésében, és abszolút ebben látjuk a jövőt, és továbbra is ebben az irányban szeretnénk menni a fejlesztéseket illetően.
Ez azt jelenti, hogy egyébként, amikor új iroda után néztek a bérlők, akkor már ez korábban is komoly súllyel esett alatba, hogy mennyire használnak megújulókat az épületben?
Azt gondolom, hogy korábban ez nem volt ennyire jelentős szempont a bérlők számára. Természetesen mindenki kereste a fenntartható épületeket eddig is, viszont manapság nincs olyan tárgyalás, ahol ne hangzon el a rezsi, illetve hát valamilyen formában a megújuló energiáknak a kérdése. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a mostani energiaválság valójában egy fenntartható fejlesztőnek, illetve hát a bérlőknek is egy lehetőséget is hozott a piacra, amellett, hogy egy viszonylag nagy fejfájást. Úgyhogy mi ebben hiszünk, és úgy gondoljuk, hogy a jelenleg fejlesztés alatt álló irodáink, ami jelenleg 3 épületet fogal magában, ezzel a szemlélettel továbbra is nagy érdeklődésnek fog örvendeni, és bízunk benne, hogy hasonlóan nagy sikereket fogunk elérni a bérbeadásukban, mint a Bakersfield esetében.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.